hadd tegyek bizonyságot, hogy pénteken hivatalos voltam egy székelykapu avatásra. Nem tudom, az hogy kell csinálni, mégis a katolikus kollega megoldotta. A református lelkésszel azon beszélgettünk, hogy mi nem hiszünk abban, hogy egy fát, ha megáldunk, az jó lesz a falunak, mert erre kaptunk felkérést. És hát úgy gondolkodtunk, hogy hát mit lehet tenni, mert mi szeretnénk az Istent úgy képviselni, ahogy hisszük, ahogy kaptuk. És megjött a katolikus pap, és ő azt mondta, hogy ő arra gondolt, hogy mivel csak nála van szentelt víz, hogy ő megszenteli a kaput, mi meg csak imádkozunk a népért, és mondtuk, hogy ebbe egyet tudunk érteni, úgyhogy én az imádságom alatt el tudtam mondani az evangéliumot olyan 250-300 embernek, közt Eger polgármesterének is, úgyhogy nagy öröm volt a számomra, hogy ebbe szolgálhattam Noszfajon. Most, hogy megjött a kép, akkor erről most talán ennyit érdemes, és köszönöm azoknak, akik gondoltak rám imában. Egy visszajelzés, hogy jól sikerült ez a fajta evangelizáció. Ma a kijelentés ajándékokat fogjuk tanulmányozni. Az igéket külön már olvastuk, illetve itt is lesznek igék, úgyhogy alapigét így nem hoztam. Menjünk a következő képre. Ahogy mondtam, három ajándékot nézzünk meg, a bölcsesség beszédét, a ismeret beszédét, majd a lelkek megítélésének ajándékát. Mehetünk a következő képre. Talán őt ismerjük, sokan olvassák, vagy hallgatjuk, vagy olvassuk a ige hirdetéseit. Magyarok úgy hívják, hogy Spurgeon, angol nevén Spurgeonnek hívják még mindig. Ő egy olyan ember volt, aki a Koránnak egy kiemelkedő ige hirdetője, sőt a lelkipásztorok fejedelmének hívják őt. Én úgy gondolom, hogy amit ma Spurgeon néven futnak kis áhítatos könyvek, az az ő tanításának egy bizonyos részlete, talán az áldás kívánása, a könnyebb ételek közül válogatták össze, de ő egy nagyon kemény ige hirdető volt, és úgy képviselte Istennek az igéjét, hogy egy 7000 fős tabernákulumnak hívják ma, mondjuk sportcsarnoknak, tele prédikált, minden héten tele volt emberekkel, sőt a vasárnapi ige hirdetését másnap a napi lapok kiadták, úgyhogy ő este még azt megszerkesztette, hogy sajtóképes legyen. Azért hoztam őt példának, mert a bölcsesség beszéde, mint kegyelmi ajándék, és közben mehetünk tovább, hogy nézzük a szó jelentését, úgy is működik, hogy a korát megelőző, vagy a korára nem jellemző hatalommal, rálátással magyarázza az Isten beszédét, ilyen volt Spurgeon. A bölcsesség szó általános definíciója, helyes ítélőképesség, meglevő ismeretek, tapasztalatok alapján. A bibliai bölcsesség ezzel ellentétben, amit a világi bölcsesség megelőzi, szóval a világi bölcsességről is beszél a Biblia, a fent említett ige helyekről néhányat hadd idézzek. Hol a bölcs, hol az írás tudó, hol a világ vitázója? Nem tetted-e bolondsággá Isten a világ bölcsességét? Vagy egy másik helyen ezt mondja Pál, a világ bölcsessége ugyanis bolondság az Isten előtt, mert megvan írva, megfogja a bölcseket ravasságukban. Szóval a világi bölcsesség az Isten szemében nem az a bölcsesség, amit Isten bölcsességnek hív, de a világi bölcsesség is lehet hasznos, sőt, szeretjük a székely emberek okosságait hallgatni, talán azért, mert viccesek, de talán azért, mert van benne valami igazság, amit mondanak. Szeretünk idős embereket hallgatni, mert megtapasztaltak sok mindent, jót is, rosszat is, ők ebből leszűrnek valamit, és átadnak nekünk fiatalabbaknak ebből valami útravalót, ez is egyfajta bölcsesség. A világnak sok ilyen bölcsessége van, ami hasznos, de nem az üdvösség, nem a ige értelmezés tekintetében. A bibliai bölcsesség ezzel ellentétben lehet kegyelmi ajándék, amit most így ki is bontunk, illetve lehet egy általános bölcsesség, hogyha valaki olvassa a Bibliát, és Istennel kapcsolatot tart, Az ige olvasása, az ige ismerete által eljuthat egy olyan bölcsességre, amit esetleg a világi ember azt mondja neki, hogy de ezt honnan tudod, honnan veszed, hogy tudsz így élni, pedig nem vagy jobb, mint én. Amikor a tanítványok elkezdenek szolgálni, és elindulnak azon az úton, hogy apostolokká válnak, kiteljesednek ebbe a szolgálatba, mit mondanak nekik a farizeusok? Hogy honnan veszik ezt a bölcsességet, milyen erővel, hatalommal szólnak, hisz ők halász emberek, nem jártak iskolákba, mint ahogy ők. Látjuk Jézusnál is, amikor fiatalon a templomban beszélget a tanítókkal, megkérdezik, hogy hát honnan ebbe a gyermekbe ez a nagy bölcsesség. Mehetünk tovább. Igen, a bölcsesség beszéde, mint kegyelmi ajándék, mindenképp a Szentlélek Istentől jön, nem az ember világi és bibliai ismeretének a konzekvenciái, a következtetései, hanem a Szent Háromság, a Szent Isten, a Szentlélek Jézus az, aki kijelent dolgokat, vagy megértett vele összefüggéseket, vagy egy bizonyos helyzetben kijelent neki olyan üzeneteket, amit mondani kell. Jézus maga a bölcsesség, mondja a Biblia. Aztán egy ige, hogy tőle vagytok, pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lőn nekünk, Istentől és igazságul, szentségül és váltságul. Szóval az Istentől jön az a bölcsesség, amiről most szó van. Mehetünk tovább. A jellemzői ennek az ajándéknak, hogy az Istenbe vetett hit, az Istenbe vetett bizalom, és ami a legnagyobb, az Isten felé tanúsított félelem, Isten félelem az, ami ennek az alapja. Egy büszke ember, egy felfúvalkodott ember nem lehet Isten bölcsességének a képviselője, mert nem tiszta szócső. Hogyha egy tömlőben szennyeződés van, belefial az egér, belemegy a por, belefújja a szél a leveleket, és hogyha megnyitjuk a csapot, abból a csőből jön vizes egér, vizes falevél, vizes por. És majd, amikor ez kitisztul, akkor lehet vele ruhát mosni. De azért gondolom, a testvéreknek van otthon mosógépe, úgyhogy nem így próbálkoznak, de amíg valami szenny van abban a tömlőben, nem fog tiszta víz jönni. Szóval az Isten bölcsességének a képviselője, a hordozója, Isten félelmet kell, hogy tanúsítson, hogy elvegye, amit az Isten rábíz, és azt továbbadja mindenféle kommentár nélkül, okoskodás nélkül. Ezért mondja a példabeszédek könyve, hogy az Úrnak félelme a bölcsességnek a kezdete. Aztán az Istennek, hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett, melyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre. Vannak titkok, amiket a Biblia feltár előttünk, ha valaki ezt megmagyarázza. Amikor elkezdi valaki az igét tanulmányozni, olvasni, sok kérdése lesz, sok akadályba ütközik, mert titkok vannak előtte. Azt mondta nekem az egyik tanárom, mikor odaírtam egy dolgozatba, hogy ez titok, annyit írt nekem vissza, hogy nem tanultál, úgyhogy ez nem titok, csak én nem értettem meg a feladatot. Szóval vannak titkok, amit az igei ismerettel, ige tanulmányozással meg tudunk érteni, viszont vannak olyan titkok, olyan összefüggések, amit olyan ember tud nekünk magyarázni, segíteni a megértésben, aki hordozza ezt az ajándékot. Mehetünk tovább. A mennyország által hitelesített, mert felülről való ez a bölcsesség, és tiszta, békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató, mondja Jakab apostol az ő levelében. Az Isten bölcsességének a hirdetése és az Isten bölcsességének a hordozója, a jelleme kell, hogy mutassa, hogy ő Isten bölcsességét képviseli. Az 1 Korintus 13-ban elolvastuk otthon, tanulmányoztuk ezt, ez volt egy ilyen házi feladatunk, hogy milyen lelkületűnek kell lenni. És különösen az, aki az Isten bölcsességét bírja, neki különösen kell, hogy a jelleme tiszta legyen és egyenes, nem egy ilyen felfúvalkodott ember, az előbb már mondtam, mert hogyha a természetét, a viselkedését látjuk, a rossz gyümölcseit, akkor azt mondjuk, hogy köszönjük, ezt nem kérjük. Aki már evett egy bizonyos ételből, ami romlott volt, legközelebb hiába egy Michelin csillagos szállodában kínálják nekünk, azt mondjuk, hogy nem, egyszer ilyet kukacos volt, és mi nem. De ez finom, ez most jó, és azt mondjuk, hogy kösz, mi már ezt próbáltuk. Hiába jó üzenetet hordoz, ha a természete, ha a gyümölcse rothat. Mehetünk tovább. A működése nehéz, kritikus helyzetekben segít. Például, amikor olyan beszámolókat hallunk, hogy embereket, hívő embereket törvényszék elé állítottak, állítanak, hogy lépjen be a pártba, legyen besugó, legyen áruló, legyen ez az amaz. És hát ott van az a válasz, hogy nem, és akkor lehet menni recskre, nem kirándulni, mint ahogy ma tesszük, hanem munkatáborba, meg lehet menni a Hortobágyra. És sokan bizonyságot tettek, hogy kapták az Úrtól ezt az ajándékot abban a nehéz helyzetben, és tudtak olyan választ adni, hogy jutott is, meg maradt is. Volt, akit persze elvittek. Amikor nehéz helyzetben van az ember, és nincsen emberi tanács, válasz, reakció, de az Úr adja, lehet szólni az Isten bölcsességének erejével, hatalmával. Vagy amikor egy vezetőségben, egy döntéshozó szervezetnél elakad a tanácskozás, és fele-fele az állás az érveknél. És mindenki jó érveket ütköztet a másik érveivel, de nem jutnak düllőre. És feláll egy ember, és azt mondja, hogy testvérek, ez van, ez is van, de itt egy harmadik dolog is, és akkor így nézzük meg, hogy mire tudunk szavazni, mire tudunk dönteni. Látunk erre példát a Bibliában is, amikor Pálék ugye beszámolnak a pogány misszióból, és akkor ott a jeruzsálemi testvérek azt mondják, hogy hát eleve ez üldözte az egyházat, meg hát a pogányok, meg a megtérés, hát minket választott ki az Isten, zsidókat, nehogy már a pogányok is ugye megtérjenek, és akkor Péter az, aki feláll, és rendet tesz. És utána úgy gondolom, hogy könnyű volt szavazni. Nem kellett, mert elfogadták Péternek a beszédét, az őtőle hallott bölcsességet. Hát ami talán néha nálunk is megtörténik, két civakodó testvérnek a helyre rakása. Nem tudnak megegyezni egy dologban, és egy harmadik ember, egyfajta mentor, egy mediátor helyre teszi egyiket is, másikat is, és rendeződik az a viszály, ami kettőjük között van. Látunk erre igét is. Megszégyenítésül mondom nektek, ennyire nincs közöttetek egyetlen bölcs sem, aki igazságot tudna tenni testvérei között, ez Pál kérdezi a korintusiaktól. Szóval akinek van ilyen ajándéka, ő neki felelőssége, hogy szolgál egy ilyen konfliktusnál. Persze nagyon kellemetlen, és hadd mondjam fiatalosan, ciki oda menni egy ilyen párna csata közé, hogy bocsánat, én segíteni jöttem, miről is van szó, akkor üljünk már egy kávé mellett és beszéljük meg. Nem egy hálás feladat, de Pál ezt számon kéri a korintusiaktól, hogy Isten adja ezt az ajándékot, miért nem éltek vele. És én azt látom, aki már engem így helyre tett, én megéreztem, hogy benne isteni lélek van, és ő nem kötözködni akar, annak ellenére, hogy mondjuk engem marasztaltak el ebben a beszélgetésben. Persze, hogyha a másikat, akkor meg az ember örül, hogy valaki megvédte, de akkor is fogadjuk kedvesen, hogyha ellenünk szól az ő felszólása. Aztán még az előző diához meg annyi, hogy a tudomány beszédének hatékony alkalmazása, majd mindjárt rátérünk arra is, az ismeret beszéde. A ismeret, mint lexikális tudás nem mindig elég. Én, ha bemegyek egy könyvtárba, akkor rengeteg könyvet látok, de a könyvek nem válaszolnak az én kérdéseimre. Ezért szoktam segítséget kérni a könyvtárostól, hogy ez a problémám, erre keresek választ, adjál nekem segítséget, hogy milyen könyveket vegyek le, hogy hol nézek utána. A bölcsesség beszédének is van egy ilyen gyakorlati funkciója, hogy a gyülekezetben sok okos ember van. Hétről hétre kapjuk a tanítást, kapjuk a tudást, de nem mindenkinek áll össze a kép. És akinek van ilyen ajándéka, ő tud szólni, testvérek, hát ezt tudjátok, ezt már megtanultuk, hát akkor csináljuk. Ja, oké, testvérek, csináljuk. És akkor elindul egy misszió, elindul egy folyamat a gyülekezetbe, vagy éppen leáll, ahogy előbb olvastuk, hogy nincsen senki közöttetek, aki a bölcsességével rendet tenne. Mehetünk a következő diára. Három képet láthatunk. A baloldali képet nem a családtagjától szereztem, hanem az interneten találtam. Ki az, aki felismeri őt? Nem írtam ki a nevét szándékosan. Igen, majd a végén pólót vagy bögrét lehet választani. Galilei, akiről néhány dolgot tudunk, nekem van egy hőmérőm, amit ő fedezett fel. Úszkálnak ezek a különböző kis úszók a hőmérséklet változása hatására. A korának egy kiemelkedő kutatója, felfedezője, egyben eretneke is, ma pedig ünnepelt tudós. A jobboldali képet talán jobban ismerjük, néhányan éltek vele egy időbe, nem hallottam. Einstein. Vannak róla viccesebb képek, gondoltam egy ilyen komolyabbat választok, hogy azért a munkáját is ebbe tudjuk tisztelni. Szóval két különböző ember, két különböző korban nem biztos, hogy csak jó dolgokat fedeztek fel, nem biztos, hogy csak jó dolgokat szóltak, de kiemelkedő az ő intelligenciájuk, az ő tudásuk, és az ő tudás vágyuk arra, hogy újat és újat felfedezzenek, megismerjenek a tudomány területén. Középen egy budapesti épület található, a Lánchíd mellett van ebbe, segítek, a Tudományos Akadémiának a központi épülete. Én nagyon sokat sétáltam a feleségemmel, nagyon hangulatos hely. Bent én még nem voltam, mert nem kaptam oda bebocsátást. Olyan emberek ülnek ott és dolgoznak, vagy nem tudom mit csinálnak, akik tudósok, okos emberek, és valakik valamiért elismerték az ő tudásukat. Nem akarom őket bántani, és tisztelem az ő munkájukat, csak azért hoztam őket példaként, hogy őket ismerjük, elismerjük, mint tudósok. De a Bibliában a tudomány beszéde, az ismeret beszéde pontosabban, az nem evilági ismeret tudomány, hanem isteni ismeret, Isten igéjének az ismerete és az Istenről szóló beszéd, a teológiának a helyes tudománya alkalmazása. Menjünk a következő diára. Az ige tanításának mélységét tárja fel, aki ezt az ajándékot bírja, olyan vágyjal kutatja a Bibliát, mint az előbb említett úriemberek, hogy még többet, még többet, még többet akarnak ebből az igéből megtudni, kinyerni, és aztán alkalmazni. A Szent Istenről, az Úr Jézusról, a Szentlélekről szóló beszédnek az ismerete, az ő személyüknek, lényüknek a kutatása, mély megismerése, kegyelemről, a győzelmes életről, hitről, lelki munkáról, sok mindent felsorolhattam volna. Ennek a nagyon mély és alapos ismerete az ő ajándékuk. Hadd mondjam el, testvérek, hogy kettős feladat ez. Egyszer, aki ezt az ajándékot kapja, ő nem buta ember, szóval megvan az IQ is hozzá, de nekik sem megy be a tudás, az ismeret tanulás nélkül a fejükbe. Ők kutatnak, dolgoznak azon, hogy többet ismerjenek, de az ő szorgalmukat, becsületüket az Isten megáldja extra ismerettel, hogy a lélek kijelent nekük dolgokat, vagy összeáll a kép, és tudnak dolgokat úgy tanítani, magyarázni, elénk tárni, hogy olyan igehelyeket hoznak össze, hogy azt mondjuk, hogy akkor ez így van? Akkor ez az ige nem is erre vonatkozik, hanem ezt egészíti ki? Hú, akkor én rossz úton vagyok ennek az ismeretében. Teológia, mint tudomány, Istenről szóló beszéd ezt jelenti, De minél egyszerűbben elmondani az embereknek, átadni a lényeget, és nem a teológiai irányzatoknak a felsorakoztatása, mert abból is könyvtárakat lehet megtölteni, hanem valóban az Istenről szóló beszédnek a feltárása, magyarázata. A Teremtés könyve 3. fejezete 1. 7 versében látjuk, hogy a kígyó, ugye a sátán a kígyó formájában mit kínál az embernek? Tudást. Megkapták ezt a tudást? Kaptak egy jó kis tükröt. Nincs rajtunk ruha. Aztán azt is megtudták, hogy mi az élet, mi a halál, mert az Isten is feltárta előttük majd ezt a tudást. Azt is megtudták, hogy lejárt az ő életvitelük a édenkertben, ahol az élet fája van, magyarul halandóvá lett az ember. Drága árat fizettek ők ezért a tudásért. Drága árat fizettek. A tudásnak van jó és rossz oldala. A új szövetség igét hadd olvassam el. A lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő szellemekre és ördögi tanításokra hallgatnak, és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, akik meg vannak bélyegezve saját lelkiismeretükben. Ezek tiltják a házasságot és bizonyos ételek élvezetét, amelyek az Isten azért teremtett, hogy hála adással éljenek velük a hívők és az igazság ismerői. Mert az Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hála adással élnek vele. Az Istennek a lelke feltárja nekünk azt a fajta ismeretet, hogy mi az, ami az Isten szemében is jó és érték. A sátán azt a fajta tudást tárja fel az ember előtt, ami az Isten által elrejtett, ezért van az okkultizmus az, hogy ő pont az, ami leleplezi azt, amit Isten elrejtett, azt a fajta tudást. Az okkultizmus is tudomány, ismeret, beszéde, csak nem az életre visz, hanem a halálra. Nem szabadságra hoz ki, hanem belevisz a megkötözöttségbe. A megszállottságig is el lehet oda jutni. A tudással vigyázni kell, mert jó és rossz tudás van, de a Szentlélektől jövő tudás és ismeret az, ami leigazolható. Honnan? A Bibliából. A Szentlélek honnan szól? Az Isten igéjéből. A sátán is idéz a Bibliából, de idéz vagy szól a saját maga dolgaiból. A hazugság atya, és hazugságot szól. A Szentlélek nem szólhat más, csak is, amit Isten már kijelentett, és ezt adja nekünk tovább. Azt mondja Jézus azoknak az embereknek, akik a tudást hordozzák, jaj, nektek törvénytudók, mert elvettétek a tudománynak kulcsát, ti magatok nem mentek be, és akik be akartak menni, azokat meggátoltátok. Ugyanis a farizeusok bírták a teológiát, bírták a Bibliát, oda-vissza tudták, de olyan tanításokat mondtak az embereknek, hogy a kegyelem útját megnehezítették, a megtérés útját megnehezítették, azáltal, hogy a Biblián túl olyan tanításokat és szokásokat és hagyományokat állítottak, ami fölülírta a Bibliát az emberek olvasatában, és olyan nehéz volt megélni zsidóként a vallási törvények szerint, hogy lehetetlenség volt. Miért nézték ki a pásztorokat, a juhászokat? Mert büdösek, koszosak voltak, nem? Nem azért. A többiek is azok voltak, hanem ők nem tudták az állatok tartása miatt, az állatok gondozása miatt a farizeusok által kitalált tisztulási törvényeket betartani. Ezért ők állandóan tisztátalanok voltak. És az Úr Jézus, amikor elkezd enni a tanítványokkal, azzal vádolják, hogy nem mosta meg a kezét, flóraszeptel, meg nem tudom mivel, hanem nem ez volt a bajuk, hanem hogy ezt a rituális tisztálkodást nem hajtotta végre az Úr Jézus. És akkor mondja Jézus azt a tanítást, hogy nem az a tisztátlan, ami bemegy, hanem ami kijön az emberből. És ezek az emberek az Isten igéjét, a Szentlélek munkáját olyan értelemben visszafojtották, persze ők pünkösd előtt vannak még, ezt ne felejtsük el, de ők tudták, ismerték a kijelentést, csak nem alkalmazták jól. Úgy alkalmazták, hogy nekük ez anyagilag megérje, úgy alkalmazták, hogy ők ebből nyugodtan elmehessenek nyugdíjba, és nem foglalkoztak az emberek üdvösségével. Az egyház történelemben ez, mintha megismétlődne néhányszor. Én azért imádkozok, hogy ne essünk mi ebbe a kategóriába, amiről itt Jézus beszél. Amit már korábban beszéltünk, ez is haszonra adatik. A tudomány, az ismeret beszéde nem öncélú, hogy hát én tudom, ti meg így jártatok, hanem ezt tovább kell adni. Tovább kell adni. Ez olyan, mint a váltófutásnál az a bizonyos bot, amit amikor valaki lefutotta a távot, nem zsebre dugja, hazaviszi emlékbe, hanem átadja a társának, aki tovább tud futni. Mert ha nem adja át, akkor az előző nem indulhat el, elvesztik az olimpiát. De mi nem akarunk így járni. A Szentírás titkának megértése, titkának megértése, amiről már szóltam, a titkok az úréi, ami Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk, és a mi fiainké, mind örökké, hogy e törvénynek minden igéjét beteljesítsük. Ha valaki figyelt, akkor most jelentkezhet, hogy Kovács testvér azt mondtad, hogy kegyelmi ajándékok az Új Szövetségben szerepelnek, de van profécia az Ószövetségben is, úgyhogy ha valakiben ez a kérdés felmerült, jó úton van. De azért hozom ezt az Ószövetségi igét, mert Isten lelke jónak látta, hogy már az Ószövetségben profétál arról, hogy mi lesz a jövőben. A titkok az úréi, de az Istennek a kinyilatkoztatása, magyarul a Biblia, a miénk. Valaki azt kérdezte egy hívő embertől, hogy hogyan van olyan dinamika és erő egy kolibriben, hogy percenként 10 sok ezer fordulatszámmal pörög az ő kis szárnya. Csak szólok, ma egy Forma 1-es motorból tudnak ilyen fordulatszámot kinyerni, vagy egy szupergyors motorból. És ez az állatka, ami ilyen kis pici, olyan fordulatszámon pörgeti a kis szárnyát, amihez óriási energia kell, hogy az ember ezt a produkciót megtegye. És azt mondta erre ez a hívő bácsi, hogy hát Isten így teremtette. És ő, mint mérnök ember, azt mondta, hogy ez neki kevés. Titkok az úréi, de a kinyilatkoztatás azé, aki az Istenbe hisz. Van, ami azért titok, mert lepel van az emberek szemén. Az evangélisták meggyőzik az embereket, hogy bízzanak, higgyenek az Istenbe, és a tudomány, az ismeret beszédével bíró emberek, testvérek pedig a titkokat kinyitják, kibontják a friss hívők előtt, és előttünk is, akik már régóta olvassuk a Bibliát, de úgy gondolom, hogy vannak még kérdéseink, nekem is sok kérdésem van. Az apostolok és a proféták a titkok sáfárai, az igéket ott találjuk. Menjünk tovább a diákkal. A Bibliának ismeretének képessége, a betű megöl, a lélek megelevenít. Aki ezt az ajándékot nem a Szentlélekre figyelve használja, hanem csak pufogtatja az igazságot, árthat vele, ölhet vele. Keresztes háború, nem tettem zárójelbe. Most ezt talán visszakapjuk a terror cselekményekkel. Ez is egyfajta keresztes háború, csak felénk irányul. Vagy ott van Annániás és Szafira, akinek a történetét ismerjük. Ők hazudtak a Szentléleknek, hazudtak a gyülekezet vezetőinek, de az apostolok bírták ezt az ajándékot, és Isten kinyilatkoztatta azt a tudást, amit kellett tudni erről a házaspárról. Az ismeret beszéde ilyet is tud, amikor Isten lelke kinyilatkoztat dolgokat. Nem az igéből, hanem egy konkrét helyzetben, és látjuk, hogy igenis ez működik az újszövetségi gyülekezetben, igenis van ennek szerepe. Veszélyes arra nézve, aki hazudni akar a Szentléleknek. Menjünk tovább. nehéz volt, amikor ezt a képet kiválasztottam, ez volt az a kép, ami nem akartam ezt elhumorizálni, de nem akartam valótlant hozni, ezért inkább egy karikatúrát hoztam. Isten szellem, őt soha senki nem látta. Ha beírom azt a szót, hogy szellem, vagy bármilyen nyelven, az interneten a keresőbe, rengeteg festményt, fényképet, elképzelést hoz ki a kereső, mellette sok ilyen vicces dolgot. Nem látjuk a szemünkkel, nem halljuk a fülünkkel, nem biztos, hogy tapintjuk a kezünkkel a szellemi valóságot. De igenis, szellemünkkel érzékeljük, hogy ez működik, és Pál apostol azt mondja, hogy a mi hadakozásunk nem test és vér ellen folyik, hanem a mennyekben levő, vagy a levegőben való szellemi fejedelmek, hatalmaságokkal szemben. Dániel próféta imádkozik az Istenhez, és 3 hét csúszással megjön a válasz, és úgy beszól az angyalnak, hogy idő van, elkéstél. És mit mond az angyal? Én egyből jöttem, ahogy te imára nyitottad a szádat, csak a perzsa hatalommal ütköztem. Hát volt ott fent forgalom, úgy gondolom. 3 hetes dugó. Amikor az Isten elküldi az ő angyalait az imádság meghallgatásának üzenetével, a gyógyulás erejével, a kinyilatkoztatással szellemi akadályba ütközik. Nem ez a témánk, mielőtt elkezdek erről prédikálni, menjünk bele az ajándékba. A szellemek, lelkek megítélésének ajándéka pontosabban szétválasztása. A görög nyelv egyértelművé teszi és leszűkíti, hogy kétféle szellemiség van, jó és rossz. Azt tudjuk szétválasztani, amiből kettét tudunk osztani. Aki ezt az ajándékot kapta az Istentől, nagyon hálátlan feladat ez, mert olyan dolgokat lát, olyan dolgokat találkozik, amit te és én nem mindig látunk meg, nem mindig érzékelünk. Ezek az emberek sok mindent látnak, érzékelnek, fognak az ő lelki-szellemi antennájukkal, ami fölött sokan elsiklanak, és annyit mondanak, hogy hát olyan nyomott volt a hangulat. Ő meg konkrétan meg tudja mondani, hogy mi volt az emberek szívében, ki az, aki igazat szólt, ki az, aki hazudott, ki az, akiben ördögi lélek van, ki az, akiben szent lélek van. A gyülekezet életében nagyon fontos ez az ajándék. Jó, hogyha megvan a vezetőknek, a vezetőségben valakinek, a pásztornak, de jó, hogyha másoknak is megvan, hogy oda-vissza legyen kontroll, engem is, az igehirdetőket is ellenőrizzék, hogy amit mi szólunk, az Isten lelkének szava, vagy valami más. De jó, hogyha a gyülekezet, hogyha a pásztornak vagy a vezetőknek is van, hogy a gyülekezet fele legyen rálátásuk, és ez jó, hogyha oda-vissza jó kapcsolatban működik. A szellemi tisztaság miatt adatik, hogy leleplezzük minden gonoszságot és minden ördögi munkát a közösségben. Van itt egy ige, amit szeretnék elolvasni. Nem is csoda, hisz maga a sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává. Nem nagy dolog ezért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magukat az igazság szolgáivá, akiknek végük az ő cselekedeteik szerint lészen. Károliból hoztam ezeket az igéket, jobban visszaadják az eredetit. A sátán a világosság angyalaként jelenik meg sok esetben, nem mint szellem, nem mint kétszarvú ördög, hegyes farokkal, vasvillával, rotyogó üstöl a bal kezében, hanem a világosság angyalaként. Azt mondta nekem a volt fodrászom, hogy ő azért imádkozik, hogy egyszer egy angyal megjelenjen előtte. Éjszaka úgy aludna, és ott az ágy szélén leüljön neki egy angyal, és úgy szólna neki valamit. Hát mondom, összecsinálnád-e magadat, hogyha ez megtörténne. Mert amikor angyali jelenés van, az ijesztő, a sokkoló, mert az Isten előtt állnak ezek a szellemi lények, és az Isten dicsősége sugárzik róluk. Mi történik Mózes, amikor visszajön a hegyről? Ő nem látta az Istent, hátulról látta, úgyhogy Isten keze betakarta őt, sugárzott az arca. le kellett takarni a fejét, hogy a nép elbírja őt viselni, hogy rá tudjanak egyáltalán nézni. Ne vágyjunk és ne imádkozzunk olyan dologért, amire nem kell, hogy vágyunk, nem kell, hogy megkapjuk. Ezek a szellemi lények, angyalok szolgálnak, védenek bennünket, de nem kell őket megidézni, mert amikor Saul, az Ószövetségben Saul királynak úgy kicsúsznak a keze közül a dolgai, mert nem hallgat Sámuel prófétára, ugye próféta meghal, elmegy, mi történik? Elmegy egy varázslóhoz, aki megidézi neki Sámuel szellemét, és mi történik? Valaki ott megjelenik. Mit tudunk a mennyországról? Onnan se kisebe. Valószínű, hogy nem Sámuelnek a szelleme jelent ott meg, hanem a világosság angyala elküldte az ő egyik szellemét, démonát, aki beszélt Saullal. Mit mond az angyal? A feltámadt Jézus sírja mellett. Ne keressétek az élőt a halottak között. Magyarul, amikor mi szellemi dolgokról beszélünk, szellemi lényekhez imádkozunk, akkor kihez lehet nekünk beszélni? Az Atyához, az Úr Jézushoz, a Szentlélek által. Nem kell nekünk Sámuelt megidézni, nem kell nekünk anyánkat, apánkat megidézni, ha már előre mentek, nem kell nekünk semmiféle angyalokat idézni, mert a sátán alig várja ezeket a hívásokat, küldi az ő angyalait. Nem nagy dolog, ezt mondja az ige. A sátánnak ez nem nagy dolog. Ha valakitől most kérnék egy túrórudit, biztos, hogy kapnék, valaki legalább átmenne a szemközti boltba. Nem nagy dolog. Neki kb. Ennyi. Ezért fontos, hogy a gyülekezetben legyen olyan, aki bírja ezt az ajándékot, hogy leleplezze a sátánnak az erőit és munkáit. Kérem, menjünk tovább. Vannak hívők, akik minden kilincsben ördögöt látnak. Kérdés vagy kijelentés, nem tudom, hogy kinek mi. Mind a kettő lehet. Mielőtt bemegy egy terembe, a kilincsen keresztül ördögöt űz abból a teremből, hogy semmiféle gonosz lélek rá ne tapadjon. Elég néked a názáret Jézus Krisztusnak a vére. Oltalmat ad neked. Mit mond az 1 Tesszalonika 5.23-ban az ige? A békesség Istene szenteljen meg titeket, teljes szellemeteket, elméteket, testeteket, és megőriz az Úr Jézus eljövetelének napjára. Nem kell nekünk ilyen plusz dolgokat tenni. Nem az ördögűzés ellen beszélek, vagy nem ezt tagadom, hanem amikor mi éljük az életünket, nem kell nekünk félelemben lenni, mert Isten védelmez bennünket, az Úr Jézus vére rajtunk van, és amikor a vér ott van a zsidó emberek háza bejáratánál, az angyal, a gyilkos angyal, amit az Isten küld, elkerüli azt az épületet, és tovább megy. Ahol nem volt a vér, ott gyilkosság lett. A Jézus vére a te életeden van, a sátánnak nincs oda bemeneteli joga. Nem mehet be a te életedbe. Fibos Márk testvér beszélt erről az igéről, csak emlékeztetésképpen hozom elétek. Aténben pedig, amikor azokat várál fár lelke, háborog vala ő benne, látván, hogy a város bálványokkal van tele. Amikor lelki-szellemi emberek látnak szobrokat, ők nem a művészeti szépséget látják benne, mert lehet, hogy ezek szépek, hanem a mögötte levő szellemiséget, és a mögé, vagy ahhoz csatlakozó bálványibádást, okkultizmust. Máriát tiszteljük, mint Jézus anyját, mint Jézus megszülő, Istennek engedelmeskedő hívő asszonyt, de nem imádkozunk hozzá, mert Atya, Fiú, Szentlélek kategóriában de valahogy nem fér bele. Innentől kezdve tiszteljük őt, mint hittestvérünket, tudjuk őt hova tenni a Bibliában és a mi hitéletünkbe, de a hozzávaló könyörgés, imádság, bálmány imádás. Pál felháborodott, kiborult, őrjöngött, mérges volt emiatt, úgy, ahogy Jézus kibukott, amikor az Isten házába ugye üzleteltek óriási haszonkulccsal. Az is egy vallásos dolog volt, ez is egy vallásos dolog. Nem az Istentől való dolog. Menjünk tovább. Hogyan működik ez az ajándék? természetes és természet fölötti részre szeretném osztani. Amikor látjuk Pált Filippibe szolgálni, találkozik egy lányal, aki azt mondja, hogy ti az Istennek a szolgái vagytok, és ez napokon keresztül megy, végül Pál kiűzi belőle ezt az ördögöt, és akkor fordulnak ellenük, hogy óriási kárt hoz ez az ember rájuk, mert a pénzt hozó nőt, aki ugye hozta a lóvét a gazdáinak, megtisztult az ördögi szellemtől, és már nem tudott jósolni, nem tudott az ördög által varázsolni, ezért nem hozott pénzt, nem hozott hasznot. De Pál leleplezte, hogy hiába jót szólt róluk, az Istent dicsőítette, de gonosz szellem volt benne, és itt az az üzenet, hogy egy jós nő az Isten dicsőíti, Istennek az apostolai Istenről tesznek bizonyságot, és az emberek előtt ez össze tud mosódni. Erre szokták azt mondani, hogy minden út Rómába vezet, mindegy, hogy a Buddha hegyet másztuk, vagy a Jézus hegyet, vagy a Krisna hegyet, hát a tetén úgyis a mennyország van. Na, ezt a Szentlélek nagyon nem engedi. Ami hívő, az hívő, ami okkultizmus, az okkultizmus. És mindegy, hogy keresztény tartalmat szól, ha nem a Szentlélek által szólja azt valaki, akkor az okkultizmus. Az nem Istentől jövő beszéd, azt ki kell űzni, azt meg kell gátolni. Ennek a történetét olvassuk a Akta 16-16-18-ban. Azért mondom, hogy természetes, mert ezt fogták, látták az emberek. Volt varázslás, ördögűzés, nincs varázslás. Ezt fogták, mert pénz már nem állt a házhoz. A természet fölötti, amiről elkezdtem az elején beszélni, a szellemvilága kapcsolatosan, szemmel nem látható helyeken történik a leleplezés. A kettő néha együttműködik. Amikor emberek bírják ezt az ajándékot, és lehet, hogy a gyülekezet nagy része nem fog ebből semmit, de ők azt mondják, hogy itt ez a szellemiség van. Néha megkapom ezt az ajándékot, és ijesztő dolgokat látok. Mentem egyszer egy gyülekezetbe szolgálni, akikről semmit nem tudtam. És Isten kijelentette nekem róluk, hogy ebben a gyülekezetben generációk óta harag van különböző családok között, és nem is tudják, hogy már mind vesztek össze az ő dédnagyapjuk, meg dédnagyanyjuk, de őrzik ezt a haragot, ezt a tüskét. Hát nem tudtam ezzel mit kezdeni, mert még egy hónap volt, hogy oda jutottam volna abba a gyülekezetbe. Bementem az imaházba, és éreztem, hogy itt valami nincsen rendben. Ott is volt úracsorai közösség, de valahogy nem volt őszinte a dolog. És amikor elkezdtem ezeket az embereket megismerni, elkezdték mondani, hát ugye új ember, állítsuk be magunk mellé című történet, ők ilyenek, velük ne barátkozzál, ők meg olyanok, meg így, meg úgy. Nem ismerem őket, de közt az infót majd figyelek. Elmentem az ellenség táborába. Ó, múltkor náluk ebédeltél, de ne higgyél el nekük semmit, mert így, meg úgy. És amikor meguntam ezt a pingpong meccset, akkor elkezdtem arról egyszer prédikálni, nem jó kedvemből, hanem a lélek kényszerített erre, hogy bennetek ez a bűn van. Az egyik testvér majdnem meg akart engem verni, mert azt mondja, hogy én nem mondjak róluk olyat, ami nem igaz. De mondom, Isten kijelentette, és látjátok ti is, hogy ez nem jó így. Lepleződik a gonosz szellemiség az emberekbe. Nyakkendős, öltönyös, fiatal emberek ezek, és szolgálnak az Istennek, adakoznak az Istennek, talán még vezető is annak a gyülekezetnek, de ördög van bennük, és ha ezt nem akarják elfogadni, akkor bennük is marad. Nem mindenki, aki azt mondja, hogy Uram, Uram, megy be a mennyek királyságába. Mit mond Jézus? Semmi közöm nem volt hozzátok. Nem az, hogy most nincs, nem volt közöm hozzátok. Hát ne találkozunk így Jézusnak a láttörlőjén, hogy bocs, nem ismerlek. Hanem amikor valaki szól neked, leleplezi a sátánt a szívedbe. Kérd, hogy boruljunk le, és imádkozzunk, és böjtöljünk, hogyha csak imával és böjttel űzhető ki, van ez a kategória is a szellemiségek kiűzésének. Természet fölötti dolog az is, amikor városnak a pásztorai, vezetői imádkoznak együtt, és kapnak az Istentől egy képet, hogy milyen szellemiség uralkodik a városban. Én azt látom Eger térségében, vagy akár a mi körzetünkön belül is elmondható ez, hogy a paráznosság szelleme erővel és hatalommal van közöttünk. Nem uralhat le bennünket tovább. Én ezért fogok imádkozni, hogy a meglevő házasságok maradjanak meg, új házasságok kössenek az Úrban, házasságok jöjjenek rendbe, amik válságban vannak, és úgy képviseljük az Isten igéjét és ügyét, hogy tudjuk szétválasztani a sötétséget és a világosságot. Neuma hetero, az ajándék neve. Szétválasztani. Nem túlmixolni, szétválasztani. Menjünk tovább. Alkalmazása. Szintén vezetői körökben, vezetőségben, de akár kisebb létszámú csoportoknál, döntéshozásnál fontos, amikor elmondják az emberek az érveiket, lehet abban magánérdek, közösségnek egy bizonyos pártjának az érdeke. Én azt képviselem, de lehet, hogy ezt már mondtam, de nem mondhatom el elégszer, hogy én a gyülekezetet képviselem az Úr előtt, és nem akarok különböző pártokhoz csatlakozni. Lehet, hogy valakivel jobban egyetértek, de mint gyülekezet pásztora kell az Úr előtt megálljak. És oda kell figyeljünk, vezetők is, gyülekezeti tagok is, hogy ne a pártoskodást erősítsük, hanem az Isten lelkének engedjünk inkább, és ez az ajándék segít ebbe, hogyha valakiben hátsó szándék van, hogy az lelepleződjön. Ciki ez, hogyha kiderül, de én úgy gondolom, hogy mindenhonnan van helyreállás. A közbenjárásnál, az ima közösségben van ennek óriási szerepe, mert amikor ima óra van, néha imádkozunk dolgokért, amiről fogalmunk sincs, hogy az mi, vagy hogy azok kik. Néha meg imádkozunk dolgokért, és ima témákért, amiről nagyon is tudjuk, hogy micsoda, mert bennünket érint, vagy a barátunkat érinti, vagy a testvérünket érinti. A lelkek megítélésének ajándéka abban segít, hogy leleplezze a testvérekben levő dolgokat, hogy legyen miért imádkozni, hogy legyen értelme annak az imaórának vasárnap reggel, vagy amikor imádkozunk. Hogy ne egy kiüresedett vallási dolog legyen, hanem az Istentől jövő üzenet, az Istentől jövő figyelmeztetést kapjuk meg, és azért imádkozunk, ami konkrétan a baj. Engem kezelhetnek hajhullás ellen, hogyha vesekömen van. Nem fog működni a szer. Lehet, hogy nem hullik ki a hajam, meg lehet, hogy távol állok ettől, de beteg maradok abban, és komoly beteg leszek továbbra is. A harmadik kategória az egy elírás, de valaki tévtanítóként távtanít is, vagy távgyógyít, az egy ébetű lenne, csak én néha ezt a kettőt felcserélem. Szóval a tévtanításoknak a leleplezése. Egy igét hagyd olvassak. A lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak. Ez az ajándék leleplezi azt az igehirdetőt, aki nem az Isten igéjét szólja, hanem a magáét, tévtanítás. A misszió evangelizálásban segít, amikor emberekkel beszélgetünk, és ők akarnak egy képet mutatni magukról, az ajándék hordozója leleplezi őket, és így a hatékonyabb a misszió, mert konkrétan oda tudunk gyógyszert küldeni, ahol a betegség van. A gyülekezeti fegyelemben is óriási segítséget ad, ahogy látjuk ezt Annániás és Szafiránnál, bűnt követtek el, az apostolok, a gyülekezet vezetői megállították volna őket ebben a bűnözésben, ők nem engedtek, tovább mentek ebben a bűnben, lelepleződtek, a Szentlélek elég keményen és hamar ítéletet hozott, de a gyülekezeti fegyelemben azért hasznos, mert lehet figyelmeztetni azokat, akik rossz úton vannak, és egy kontroll a vezetés fele is. Nézzük tovább. Folytatás következik jövő héten. Akik keddeste ráérnek, ott talán több idő lesz ezekről beszélgetni. Kicsit belemegyünk a részletekbe, ma ennyi fért ebbe bele. Az Úr áldja meg az igéjét, áldja meg ezt a tanítást, hogy ne ijedjünk meg ezektől a dolgoktól, mert a Szentlélek adja, hogy tanultuk, haszonra adatik szolgálatra. Ismerjük fel magunkba, hogyha ezeket hordozzuk, Ha nem, akkor imádkozunk azért, hogy ismerjük, hordozzuk ezeket az ajándékokat. Ha felismertük, dolgozzunk azért, hogy tudjuk ezt jól és hasznosan alkalmazni. Amen.